Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől segítségünket kérjük és várjuk ebben az órában. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a 488. dicséretünket keressük ki, és a dicséret éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket. A 488. dicséretünknek mind a négy versét énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten.
Szent vagy, szent vagy, mindenható Isten, énekünk jó reggel, száll hozzád szívesen. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, végetlen kegyelem, három szemében áldott egy. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, kit a szentek áldnak, koronájukat letészik te előtted. Angyali seregek térdelve imádnak, voltál vagy, nem érsz sohat, igen. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, földi köd bár elfed, és bűnös szem nem látja dicsőségedet. Csak te vagy szent Isten, és senki kívüled, teljes hatalmú szentség szereted. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, nagy és erős Isten, minden műved dicsér az ég föld tengeren. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, áldott végrehetetlen, három szemében egy áldott Isten.
Kedves testvéreim, a következőkben hitvallásunk tanítása szól hozzánk. A Heidelbergi K.T. 20. úrnapjának kérdésfeleletét Csapkovics Bertalan presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdés az apostoli hitvalláshoz kapcsolódik, azon belül is a Szentlélekről vallott tételekhez.
Mit hiszel a Szentlélekről? Hiszem először, hogy ő az Atyával és a Fiúval egyenlőképpen örök Isten. Másodszor, hogy ő nekem is adatott. Engem igaz hitáltal Krisztusnak és minden ő jótéteményének részesévé tesz. Vigasztal és velem marad mindörökké.
Gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünket, elcsendesedve imádkozzunk. Szent Isten, a Te színed előtt állunk ebben az órában, és dicsőítünk, magasztalunk Téged, mert egyedül Te vagy szent és imádandó, és senki mást nem tisztelhet a mi szívünk, és senki mástól jót és áldást nem remélhetünk. egyedül csak tőled. Kérünk téged, hogy taníts meg bennünket a te igaz tiszteletedre. Dicsőítünk a te ajándékaidért, fiadért és szent lelkedért. Köszönjük te neked azt, hogy lelked által jelen vagy valóságosan, most is közöttünk, hogy Krisztus jó téteményének részeseivé tegyél bennünket. Köszönjük az igét, az élő igét, köszönjük a sákramentumot, amely mind-mind a hozzánk való jóságodnak, szeretetednek és kegyelmednek jele. Segítsél is meg bennünket, hogy mikor ezekkel élünk és találkozunk, akkor hadd tudjunk ezekre úgy tekinteni, mint a felénk való jóságod jeleire és jegyeire. Ez a jóság hadd indítson most meg mindannyiunkat, neked odaszentelt életre, hitre, igaz és tiszta cselekedetekre. Végezd így munkádat közöttünk. Ébrezgesd a mi lelkünket, erősíts, vigasztalj, kinek, miként van szüksége most te reád. Amen. A keresztség sákramentumának felvételére készülünk, testvéreim, a 329. dicséretünk második versét énekeljük. A 329. dicséretünk második verse így kezdődik: nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk Máté evangéliumának 28. fejezetéből a keresztség sákramentumának szereztetési igéit, ami Urunk Jézus Krisztus szavai így szóltak egykor és ma. Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el azért és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mindannak megtartására tanítsátok őket, amit én parancsoltam nektek. Íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el mindannyian helyünket. Szeretettel köszöntjük-e a mai vasárnapon az Olá család minden tagját, Olá Zoltán testvérünket és feleségét Témeát, akik elhozták Melinda nevű kislányukat, hogy ma a keresztség sákramentumában részesüljön itt közöttünk. Kedves testvéreim, veletek együtt örülünk e kisgyermek érkezésének, aki a harmadik gyermek a családban. És nem csak azért örülünk, mert egy harmadik gyermek született, hanem azért, mert ő benne Istentől vett reménységünk alapján látjuk ennek a családnak a harmadik generációját, most éppen a saját szemünkkel, akik a gyülekezethez és Isten népéhez kötődnek. Nagy dolog és Isten kedves ajándéka az, hogyha egy családban több generáción keresztül Isten szeretete, Isten kegyelme nyilvánul meg, és amikor a nagyszülőkre nézünk, rátok nézünk és a gyermekekre nézünk, akkor Istentől kapott reménységünk van arra, hogy aki szövetségre lépett egy családdal, az ezt a szövetséget ki fogja terjeszteni, nem csak most az itt lévő harmadik generáció tagjaira, hanem reménységünk szerint mindazokra, akik még utánuk és általuk érkeznek ide a földre. Az az egyetlen szó, amit a szívetekre szeretnénk helyezni, ez ünnepi alkalomból, a szereztetési igéből való, méghozzá Jézus Krisztus szava ez, aki arra buzdítja az ő tanítványait mennybe menetele előtt, hogy tanítsák meg az embereket arra, hogy megtartsák azt, amit ő parancsolt a tanítványainak. És igazából ezt az egy szót szeretném ide hozni elétek, amit én parancsolok, amit én parancsoltam. Istenhez való tartozásunk az életünkbe azt jelenti, a keresztény életben azt jelenti, hogy parancsnokot választunk magunknak. Parancsnokot választunk a családnak, parancsnokot választ a férj magának és a feleség, és az ő nyomdokaikon járva a gyermekek is parancsok alatt élő gyermekek lesznek. Én azt gondoltam nagyon sokáig az életem folyamán, hogy parancsolni mindenki tud, de a nők különösképpen, de ezt most csak viccből mondtam, sokkal komolyabb az, amit én megértettem, amikor a honvédségnél szolgáltam 7 éven keresztül, hogy parancsolni nem mindenki tud. Nem mindenki tud. És ez egy nagyon megdöbbentő dolog, mert az ember azt gondolja, hogy hát ez a legegyszerűbb dolog a világon, parancsolni. És megértettem azt, hogy teljesen mindegy, hogy kinek milyen vállapja van, kinek milyen rangja, minősítése van. Elképzelhető, hogy annak ellenére, hogy parancsolnia kellene, nem tud parancsolni. Az, hogyha valaki nem tud parancsolni, az nem azt jelenti, hogy nem elég erélyes. Mert olyanok tudunk lenni egyébként. Tudunk kiabálni, tudunk dühösek lenni, de a parancs ennél jóval többet jelent. A parancs azt jelenti, hogy annak, aki parancsol, van elképzelése arról és azzal kapcsolatosan, amit parancsol, és van elég következetessége, hatalma arra, hogy amit parancsolt, az számon is kérje. Amikor Jézus Krisztus azt mondja a tanítványoknak, hogy én parancsoltam nektek, akkor az ő személyében egy olyan parancsnokot kell mindig látnunk, aki egyrészt tudja, hogy mit akar, van elképzelése, van terve, van akarata, másfelől pedig van elég következetesség ő benne, végtelen és igaz következetesség, hogy a parancsait számon is kérje rajtunk. Jézus úgy áll most itt a tanítványok előtt, mint aki parancsol. Ő azt mondja a tanítványoknak, hogy én tudom, hogy mit akarok, és ezért parancsolok nektek. Az, amit pedig ő akar, az nem más, mint hogy a tanítványai hirdessék az igét minden népnek. Minden népnek. Kedves testvéreim, ha Isten gyermekei vagyunk, akkor Isten általunk és rajtunk keresztül szeretné és akarja az ő csodálatos munkáját elvégezni, amit ő mindig az ige által tesz, és ezért mondja egyszer ott a tanítványoknak, hogy amit én parancsolok nektek, azt tegyétek, adjátok tovább az igét. Jézus nem arra biztatja a tanítványokat, hogy szervezkedjenek, nem arra biztatja, hogy nagy reklámkampányokat csináljanak, nem arra biztatja a tanítványokat, hogy abrakadabrázzanak, hanem arra biztatja őket, hogy amit én parancsoltam nektek, amit én akarok, annak legyetek a megtartói és követői. Az én parancsom pedig az, hogy hirdessétek az igét és az evangéliumot. Ez az én parancsolatom. És ebben a parancsban az is benne van, hogy ezt fogom rajtatok számon kérni. Kedves szülők, amikor gyermeketeket megkeresztelitek, akkor nektek is ez a parancsolat adatik, ami nagy parancsnokunktól és nagy pásztorunktól, ami urunktól, hogy hirdessétek a gyermekeiteknek Isten igéjét és beszédét. Hirdessétek őt magát, a drága evangéliumot, a felnövekvő új generációnak, gyermekeiteknek, és Isten azt mondja, hogy ez lesz az, amit rajtatok számon is fog kérni. Ő ezt parancsolja. Mi emberek gyakran esünk kétségbe, amikor eredménytelenséget látunk magunk körül. És a mai világban, aki eredménytelen, az el is tűnhet a lefolyóba, mert az olyan emberek nem kellenek ebbe a világba, akiknek nincsenek eredményeik, akik nem tudnak produkálni. És ez olykor bennünket, keresztjén embereket is megkísért ez a gondolat, hogyha nincs eredménye annak, amit teszünk, akkor bizony nem ér semmit a mi életünk. Hát az evangélium hirdetése egy olyan dolog, hogy nem látjuk sokszor meg annak a mi szemeinkkel az eredményét. És sokszor van az úgy, hogy noha mondjuk, valahogy mégis, mintha a levegőbe szállna el. Isten azonban azt mondja, hogy ő, mint jó parancsnok, azt fogja rajtunk számon kérni, hogy mondtuk-e, nem pedig az eredményt. És ezért bátorítalak benneteket, magatokat is arra, hogy kitartással, rendületlenül legyetek az evangéliumnak buzgó képviselői, közvetítői a családotokban, az alatt a jó reménység alatt, hogy Istennek elszámolással tartoztok, ezért. És ha Istennek elszámoltok valaha is az életetek folyamán, higgyétek el, nem azt fogja rajtatok számon kérni, hogy gyermekeitek hitre jutottak-e, hanem azt fogja rajtatok számon kérni, hogy az odavezető utat, az igét hirdettétek és mondtátok-e nekik. Ez a ti nagy felelősségetek, és arra intünk most benneteket, hogy ne felejtkezzetek arról, hogy a mi életünkben Isten a parancsnok, és a mi jó parancsnokunk azt mondja, hirdesd az igét, állj elő vele, alkalmas meg alkalmatlan időben, hirdesd annak, aki neked adatott, és én véghez viszem az én csodálatos munkámat benne és általad. Isten adjon nektek erőt ezen az úton, és minden kérdés vagy kétség közepette adja nektek meg azt a bizonyosságot, hogy ő nem csak jó parancsnok, hanem jó gazda is, aki véghez viszi csodálatos dolgát, az üdvösséget, az üdvözítést az ő igéje által. Ebben a reménységben fogadjuk most gyülekezetünkbe kicsi lányotokat, és mi magunk hirdetni fogjuk neki az igét, bátorítunk, tegyétek ezt ti is minden időben ő vele. Amen. Kedves testvéreim, azért vagytok itt, hogy most a keresztség által gyermeketeket a keresztjén egyházba befogadjuk, jertek, válaszoljatok a következő kérdéseimre, ennek a gyülekezet is fennállva legyen tanúja. Kérdezem tőletek, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha akarjátok, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy fogjátok őt nevelni és neveltetni, hogy egyszer, amikor majd felnő, ő maga önként tegyen hitvallást egy gyülekezet színe előtt az élő Istenbe vetett igaz reménységéről. Ha ígéritek, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Kedves testvéreim, tegyünk most vallást mindannyian a mi hitünkről, minden keresztjének egyetemes hitvallásának elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat. Hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk most. Szerető mennyei édesatyánk, hiszük és tudjuk, s valljuk is, hogy az élet a te ajándékod. Köszönjük így neked, kis Melinda életét, azt, hogy így döntöttél ő felőle, és arra kérünk, áld is meg őt itt a földön boldog élettel. De azt is hiszük és tudjuk, hogy te kétszeresen akarsz nekünk életet adni, ezért küldted a te fiadat, hogy ő, ami megváltónk legyen, és általa mi a halálon keresztül megérkezhessünk te hozzád az örök életbe. Most kérünk téged, hogy ezzel is ajándékozd meg a mi kedves kis testvérünket, és adjad, hogy az élő hitre, a veled való szövetségre vezető ígéket hadd hallja meg életének idejében minél hamarabb. Adj erőt szeretteinek, hozzátartozóinak, hogy fogadalmukat megtartva minden időben hirdethessék számára a te parancsolatodat, az evangéliumot, az ígét, és könyörüljél meg a családon, hogy láthassák a gyermekek gyermekeinek is megtérését, hozzád való fordulását. Köszönjük neked szövetségedet, melyben állhatunk, és melyben most megerősítesz bennünket. Legyen áldott a te neved, légy nékünk segítségül. Amen. Melinda, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kedves gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben, légy áldott, hogy boldog is lehess. Amen. Isten hozott közöttünk. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva, imádkozzunk a 431. dicséretünk éneklésével. A 431. dicséretünket énekeljük. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írt leveléből olvasom most közöttetek. A rómabeli gyülekezethez írt levél 12. fejezetéből, az első két verset, ahol ezeket találjuk megírva. Kérlek azért titeket, testvéreim, Istennek irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos Isten tiszteletetek. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap arról szólt közöttünk Isten igéje, hogy igazság válságban van ez a világ. Isten igéje azonban emlékeztet bennünket, hogy meg kell állnia mindannyiunknak Isten ítélő bírói széke előtt, és akármilyen igazság, válság is van a világon, csak az igazak állhatnak majd meg Isten színe előtt. Megértettük azt, hogy a saját és vélt igazságunk a Biblia szerint nem lesz elég arra, hogy abban az utolsó ítéletben ott megtartassunk. És arról is szólt közöttünk Isten igéje, hogy Jézus Krisztus az igazság, és vele hitáltal lehetünk szövetségben, az ő igazsága ebben a szövetségben nekünk tulajdonítatik, és csak is így menekülünk meg, és mentetünk fel abban az utolsó ítéletben, majd ott Isten ítélő széke előtt. Tulajdonképpen a római levél első 11 fejezetében ezt tárta elénk az apostol, hogy ki, legyen zsidó vagy pogány, hogyan és milyen módon juthat el az Isten előtt való igazságra. És ide érkezett meg, amelyről a múlt vasárnap szóltam, és az ige tanítását közvetítettem a testvérek előtt, hogy Isten előtt való megállásunk Jézus Krisztus nélkül, az ő igazságában való részesedés nélkül halál és ítélet lesz számunkra. Isten kegyelmes az emberhez, hiszen Jézus Krisztus Isten kegyelme, üdvözítő kegyelme, azt mondja nekünk a Szentírás. És amikor ezt megértjük, hogy Jézus Krisztusért mi mégis az egyetlen és mindenek bírája előtt megmenekülhetünk, akkor azt gondolom, nem tagadhatjuk azt sem, hogy ez a megértés, ez a megvilágosodás mindannyiunkat valamiféle válaszra kötelez. Azt mondtam már néhány embernek, hogy a templomba járni, Isten igéjét hallgatni nem minden veszély és felelősség nélkül való dolog. Mert aki Isten igéjét hallja, és abból az Isten hozzávaló jóságát megérti, aki valamit megsejt abból, hogy az Isten kegyelmes hozzám, és ő a bíró, de nem akar engem elítélni, hanem mindent megtett azért, hogy én megmeneküljek, ha ezt valaki megérti, akkor őt ez az értés arra kötelezi, hogy valamilyen válaszsal legyen erre a jó hírre, az evangéliumra. Testvérek, amikor eljövünk ide a templomba, akkor egy adott helyre érkezünk, de mindig Isten az, aki keres bennünket. És azért keres bennünket, hogy ezt a drága evangéliumot a tudtunkra adja, hogy megmenekülhetünk egyszer ő előtte, az igaz bíró előtt lezajló tárgyalásunkban, és ha ebből valamit már megsejtettél és megértettél, kedves testvér, akkor ez téged is valamilyen válaszra kötelez. Az ember nagyon felelőtlen teremtmény, és azt gondolja, hogy tudja, mi a jó, mi az igazság. Az ember azt gondolja magáról, hogy van még időm, nem kell a dolgokat elkapkodni, És ezért nagyon sok ember végső nyomorúságba dönti a saját életét. Ha megértetted azt, hogy Isten téged is szeret, akkor ez a szeretet, Istennek ez a drága szerelme tőled is választ vár. És nem tudom, testvére, hogy életed folyamán valaha válaszoltál már erre a kérdésre. Istennek erre hozzád való jóságára. Most lehet, hogy azt mondja itt bárki közünk, hogy hát én még soha nem imádkoztam, és nem köszöntem meg ezt Istennek, de válaszolni nem csak imádsággal lehet, az Istenhez való beszéddel lehet, hanem egyfajta válasz az is, amikor Isten hozzánk való jóságával nem foglalkozunk. Egyfajta válasz az is, amikor az ember csak leteszi a telefont. Mert van ilyen is, hogy nap mint nap megcsörren, gondolom a ti lakásotokban is a telefon, és ilyen-olyan cégek árajánlatai, kihagyhatatlan ajánlatai jönnek hozzánk, aztán valamikor meghallgatjuk ezt, valamikor elmondjuk türelmesen, hogy köszönjük szépen az árajánlatot, vagy a felajánlást, nem élünk vele, és vannak olyan pillanatok, amikor az ember csak megnyomja a gombot, és leteszi a készüléket, és nem magyarázkodik. Hát sokféleképpen lehet válaszolni egy hozzánk befutó ajánlatra, és az életünk folyamán úgy gondolom, hogy ti is, meg én is nagyon sokféleképpen válaszoltunk már Isten jóságára, de ott mondjam azt, hogy amikor úgy érezted, hogy nem válaszolsz, az is egy válasz volt. Amikor úgy mentél el, hogy na majd ezt meggondolom még, amikor úgy gondolod, hogy ráérünk arra még, hogy az Isten dolgával elmélyültebben foglalkozzunk, amikor úgy gondoltad, hogy ez a szeretet még annyira nem szükséges nekem, mert van erőm, vannak barátaim, vannak szeretteim, van még örömöm, van még boldogságom, nem akarom ezt most tetőzni és megfejelni az, hogy én az Isten dolgaival is foglalkozzak, akkor ez is egy válasz volt Isten igényére, Isten kegyelmére. De hadd mondjam el nektek azt, hogy mindezek rossz válaszok. Mindezek rossz válaszok, amelyek csak a mi ítéletünket mélyítik el. Azt az ítéletet, amely sok ember fölött úgy fog megszólalni, hogy én kerestelek, tudtodra is adtam, hogy ide kell álljál egyszer elém, és te ezzel az ítélettel, ez az én közeledésemmel semmit sem tettél. Veszélyes dolog Isten igéjének a közelébe jönni, és mivel ti már ezt megtettétek, ne gondoljátok azt, hogy akkor jövő vasárnaptól nem jövök, mert már megtörtént. Már megtörtént, már itt vagytok. És arra is buzdítalak benneteket, hogy Isten hozzánk való kegyelmére, velem együtt inkább keressük meg a jó és helyes választ, ahogyan erre válaszolhatunk. Pál apostol, miután fölfedi Isten kegyelmének, nagyszerű tervének a kijelentését az olvasói előtt, úgy folytatja a gondolatait: kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmára. Azt mondja az apostol, hogy kérlek benneteket. Gondoljátok át mindezt, és arra kérlek titeket az Isten irgalmára és kegyelmére. Őre áll nézve, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Isten irgalma és kegyelme az, ami bennünket kötelez tehát. Pál nem azt mondja, hogy kérlek benneteket azért, mert már írtam itt egy csomó papíruszt, mert már Lukács elhasznált ennyi vagy annyi író szerszámot, mert olyan jól összeszedtem a gondolataimat, kérlek benneteket, ne dobjátok ki ezt a levelet. Nem ezt mondja az apostol, hanem azt mondja, hogy amit én eddig elétek tártam, az üdvösség a menekülés útjáról, kérlek titeket, az Isten kegyelméért, azért, amiről eddig is írtam, hogy ne hagyjátok ezt válasz nélkül, hanem szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Amire az apostol appellál, az az Isten irgalma és kegyelme. Azt mondja, arra nézzetek, mert ez az, ami bennünket kötelez. Isten olyat tett értünk, és úgy tett értünk, hogy ő erre nem volt köteles. Olyat tett értünk, ami máshoz nem hasonlítható. Olyat tett érettünk, ami utánozhatatlan, és bármivel is kiválthatatlan. És azt mondja az apostol, hogy ezért a kegyelemért. Ezért kérlek benneteket, hogy ne menjetek el válasz nélkül a dolgok mellett. Így mondja korábban Péter apostol egyik prédikációjában ugyanezt a gondolatot, hogy nincs más név, akiben lenne nekünk megtartatásunk. Mondja a hallgatóinak, nem tehetitek meg, hogy Jézus Krisztussal nem foglalkoztok. Ő az Atya kinyújtott keze. Ő az egyetlen út. Ő az igazság. Nincs más név, aki által üdvözülhetnénk és megtartathatnánk. Nem teheted meg. Ennek nincs alternatívája. Azt akarja mondani az apostol. Az Isten kegyelmének és szeretetének nincs alternatívája. Az ő hozzá való igaz közeledésnek, az ő előtte való megállásnak és megtartatásnak nincsen más útja és módja, csak Jézus Krisztus. Testvérek, számunkra sincs más útja. Ezért szóltam közöttetek a saját igazságainkról, a saját Isten elől való feltételezéseinkről, hogy mindet el kell vetni. Mert az Isten irgalma és kegyelme az, amely által mi üdvözülhetünk, amely által Isten, mint igaz bíró előtt megtartathatunk. És ez a jóság, ez kötelez bennünket. Azt mondja az apostol, az Isten irgalmáért, amit az Isten tett értetek, azért az utánozhatatlan és felülmúlhatatlan csodáért és szerelemért, azért kérlek most benneteket, mi legyen a ti válaszotok? Szánjátok oda a ti testeteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Pál azt a logikát követi, az a kijelentés érkezik hozzánk, hogy az Isten nagyszerű szerelme abban állott, hogy az ő fiát adta értünk. Az ő fiát adta értünk. Méghozzá úgy, hogy az ő fia, Jézus Krisztus eljött, itt lakozott közöttünk, láttuk az ő dicsőségét, és láttuk ennek a fiúnak a halálát, kereszt áldozatát. Ő meghalt értünk. Ez az Isten szerelme. És azt mondja az apostol, ti magatok is szánjátok oda magatokat, áldozatul. Áldozatul az Istennek. Nagyon elgondolkoztató ez, kedves testvérek, azt mondja az apostol, hogy szánjátok oda ti testeteket. És talán egy ilyen teológiai levél után, amelyben az apostol lelki dolgokról beszél, azért mondja ezt, hogy a ti testeteket szánjátok oda, mert azt akarja az olvasókkal megértetni, hogy mindenestől szánjátok magatokat oda az Istennek. Mindenestől. Most már nem csak a szívről beszélünk, nem csak lelki dolgokról beszélünk, nem csak valamiféle elméletekről beszélünk, hanem arról beszélünk, azt mondja az apostol, hogy a teljes egész életeteket, a valótokat, amiben beletartozik a ti testetek, a lelketek, a szívetek, a gondolataitok, az érzelmeitek, ti magatokat, úgy, ahogy vagytok, szánjátok oda Istennek áldozatul. Az apostol ezzel azt jelenti ki előttünk, kedves testvéreim, hogy Isten nem valami részt kér a mi időnkből, erőnkből és az életünkből. Isten nem azt mondja, hogy én többségi tulajdonos akarok lenni az életedben, és el akarok jutni az 51%-ig, hanem Isten azt mondja Pál apostol, hogy Isten az egészet kéri. Az egészet kéri. Isten téged akar. És arra bátorítalak, hogy adjad magad neki teljes egészéből. Mint ahogy ő is egészen odaadta magát te neked. És az ő fia eljövetele, kereszthalála, értünk végzett áldozata arról szól, hogy az Isten tökéletesen odaadta magát értünk. Most arra buzdítja az apostol az olvasókat, hogy ezen a példán megindulva, mi magunk is értsük meg azt, hogy a mi egész testünket, mindegész életünket adjuk magunknak oda neki, méghozzá áldozatul. Méghozzá áldozatul. Kedves testvéreim, ez óriási önmegtagadást jelent. Amikor az embernek le kell mondania valamiről, az egyébként is önmegtagadás. Ha azt mondja az ige, hogy adjuk magunkat oda Istennek, akkor ne ábrándozzunk, ez azt jelenti, hogy meg kell tagadni magunkat. És ha azt mondja az ige, hogy a testünket, egész valónkat adjuk oda Istennek, akkor ez azt jelenti, hogy önmagunkat, teljes valónkat, testünket, lelkünket megtagadva kell nekünk egészként odaadni és oda szentelni magunkat Istennek. Mindig megdöbbentő azt hallani, amikor azt mondják emberek, hogy nem volt időm az Istenre. Mennék én, tiszteletes úr, de hát nincs rá idő. Vagy máskor, amikor a keresztelőről beszélünk, és elmondom, hogy hát jó lenne ide járni a gyülekezetbe, valaki megkérdezi, hogy mennyit? Na mennyit kell erre rászánni? Hány vasárnap kell eljönni? Mindig megnyugtatom őket, hogy nincs létszám ellenőrzés, nincs napló, nem kell orvosi igazolást hozni, a dolog nem erről szól. De az ember ilyen, testvérek. Az apostol azt mondja most az övéinek, hogy adjátok oda magatokat teljes egészében az Istennek. Mindenestől adjátok oda, ő egészet kér és egészet vár. Szánjátok oda magatokat. Milyen áldozat az, amit Isten kér? Azt mondja el itt az apostol, hogy ez élő áldozat. Jaj, talán fájna, de sokkal egyszerűbb volna egyszer meghalni Jézusért. Nem? A régi áldozatokat oda vitték a templomhoz, és ott a papok az áldozatokat leölték. Sok ember arra gondol, hogy jó, hogy oda kell magam adni az Istennek, de jó volna ezt egyszer is mindenkorra elintézni. Bárcsak ki lehetne ezt a dolgot úgy váltani, hogy az életem végén valamikor, amikor már mindent elvégeztem, akkor egyszer csak odaadom magamat áldozatul az Istennek, és azt mondom, Jézus érted, halok. De nagyon érdekes, hogy az apostol azt mondja, hogy élő áldozatként adjuk magunkat Istennek, testvérek. Élő áldozatként. És ez nem azt jelenti, hogy meg kellene halnod az Istenért, hanem azt jelenti, hogy ebben minden nap gyakorolni kell magadat. Minden nap. Minden nap el kell jutni, amíg itt a földön élünk, a tökéletes önmegtagadásra. Azért, amit Isten érettünk tett. Ő élő áldozatra indít bennünket. És nem arra, hogy egyszer majd valami hősi halált halljunk érte, hanem azt mondja, élő áldozatként szánd oda a te testedet. Ez nem olyan egyszerű. Ma is, holnap után is megtagadni önmagamat. Lemondani magamról. Igen, testvérek, ez nem olyan egyszerű. Sőt, nagyon nehéz. Mi ad erőt, hogy ezt az ember mégis megtegye? Testvérek, az, amit Isten tett, értünk. És ha az ember csak magára néz, ha az ember csak a végeredményre néz, akkor gyakran elveszti a kedvét. És azt mondja, hogy nem fontos ez nekem annyira. És arra néz, hogy a végén ennek a mennyország a vége, akkor meg az a gondolat kísért meg bennünket, olyan messze van még. Ráérek egy hét múlva majd elkezdeni ezt a 24 órás önmegtagadást. Olyan messze van még az Isten országa. Nem erre kell nézni, testvérek. Hanem arra kell nézni, hogy az Isten hogy szeretett engem. És a nap mint nap a Golgota keresztje fölragyog előttünk. És mi meglátjuk és megértjük az Isten szeretetének a jelét és az áldozatát, akkor ezt nap mint nap meg kell érteni az életünkből, hogy ezért mi adósak vagyunk az Istennek. Élő áldozattal vagyunk neki adósak, azzal, hogy az életünket minden időben, életünknek minden percében ő neki szenteljük. És azt mondja másodszor az apostol, ez az áldozat szent legyen. Szent legyen. Ez az áldozat tiszta legyen. Mert a szentség azt is jelenti, hogy tiszta. És miközben arról beszélünk, hogy mire is kötelez bennünket Isten jósága, szeretete, arról kell beszélnem közöttetek, hogy Isten arra kötelez bennünket, az Isten irgalma és kegyelme arra kötelez bennünket, hogy tiszta életet éljünk. Hogy tiszta életet éljünk. Tudjátok, így írtam ide magamnak, hogy sokszor a bűneink felett nyavajgunk. Nyavajgunk. És ez alatt azt értem, hogy néha az az érzésem, hogy jól érezzük magunkat mi a bűnbe. De tudjuk, hogy így illik, hogy egy kicsit nyavajogjunk felette. Jaj, jaj, milyen nehéz, nem tudtam már megint győzni. Mert az ember ebbe is bele tudám süllyedni, hogy megbarátkozik a bűneivel, elmerül azokban, barátságot köt velük, a lelkiismeret még mozog, egy kicsit nyavajgunk Isten előtt, meg a többi ember előtt, hogy hát gyarló vagyok, a helyett, hogy az ember a szentségre törekedne. Arra törekedne, hogy ne kövessem el. Hogy ne kövessem el. Mert a szent azt jelenti, hogy tiszta, és az Isten bennünket arra bátorít és buzdít, hogy éljünk tiszta életet. És akik az övéi vagyunk, akiknek megadatott az a lelkilátás, hogy látunk tiszta utakat és Istentől útált utakat, Istennek az a terve és az a buzdítás, hogy járja a tiszta úton. Ne tedd meg azt, hogy mész azon az úton, ami az Istennel szembe megy, amit az Isten útál, azzal a meggondolással, hogy hát úgyis van bűnbocsánat. Hanem azt mondja Pál apostol az övéinek, hogy szánjátok oda magatokat szent áldozatul az Istennek. Törekedjetek a tiszta életre, a tisztaságra, legyen ez a cél. Hogy nem akarok vétkezni, nem akarom az Isten megsérteni, hanem tisztaságban akarok járni. Erre fölteszi ezt a koronát az apostol, amikor a jelzőiről beszél ennek az áldozatnak, amit Isten elé oda szánhatunk, azt mondja, hogy legyen ez az áldozat Istennek kedves. Istennek kedves. Azaz, testvéreim, nem az a kérdés, hogy én mennyire szenvedek, miközben törekszem élő módon, napon, nap mint nap, tiszta életet élni, nem ez a kérdés. És nem attól lesz jó ez az áldozat, hogy én nagyon sokat szenvedek benne, és elmondhatom, hogy én az Istenért mindent megtettem, jaj, még erre is vetemszünk olykor, hogy dicsekedjünk a mi mártírságunkkal, hogy engedtem az Istennek, aztán jaj, milyen csapások sújtottak, milyen terhek értek utól. Testvérek, azt mondja, nem ez a kérdés, hanem az, hogy amit teszel, ahogy a te testedet odaszánod, élő, szent áldozatú az Istennek, az legyen kedves előtte. És az Isten itt nem valami fatális őrültségre hív bennünket, testvérek, hanem arra hív bennünket, hogy igazítsuk a mi életünket az ő tetszéséhez. Az ő tetszéséhez. És ezért kell azt mondjuk a testvéreknek, hogy ez a hálából motivált élet, az új élet, egy örömteli élet. Ez nem abba való belegörnyedés, hogy én tiszta akarok lenni, oda akarom magam adni az Isten, és közben halálkeserű vagyok, hanem ez egy felszabadult élet, az Úr tetszéséhez igazított élet, Istennek kedves áldozat kell, az legyen, ahogyan mi odaszánjuk magunkat. Isten nem kötelez bennünket semmiféle olyan dologra, testvérek, ami a fizika törvényeivel, vagy bármi mással úgy menne szembe, Hogy azt kellene gondoljuk, hogy nekünk mindig az ellenkezőjét kell annak tenni, amit mások tesznek. Hogy mi kedves Istennek és mi az ő tetszésére való, azt Isten világosan és szépen kijelentette a Szentírásból. Ez nem a kis ujjunkból származik. És most visszaérünk oda, amiről már múlt vasárnap is beszéltünk, hogy az igazságot, amit keresünk, nem a magunk választotta utakon kell keresni. S ha Istennek kedves áldozatot akarunk adni az életünkkel, akkor ebbe az Isten vezetését kell keresni, az Isten igéjét kell keresni. Értsétek meg, drága testvérek, hogy aki nem ismeri az igét, annak fogalma nincs, hogy mi kedves az Isten előtt. Nem tudja tenni azt, ami kedves az Isten előtt, és ezért bátorítunk benneteket az igével való minden találkozási mód megragadására, Isten tiszteletre, Biblia órára, egyéni csendességre. Mert csak azt tudja meg, hogy mi kedves az Istennek, aki ismeri a kijelentést és ismeri Isten igéjét. Az Istennek kedves áldozat, testvérek, az igeszerű áldozat. Az igeszerű áldozat. Annak a logikája az ige. A forrása, a magyarázata az ige. Okos Isten tisztelet, ahogy összefoglalja ezt az apostol. De nem a világ okossága szerint, hanem az Isten szerint. Azt mondja más helyen a Biblia, hogy akik megváltattak és elhívattak, azok egyetemesen papokká lettek. Isten papjaivá lettek. És magunkat, mindenünket, ez azt jelenti, Istennek szenteltük. Mert az Ószövetségben a papok, léviták, lévi törzse, azok mindenestől fogva magukat oda szentelték Istennek, Isten dolgainak. És az okos Isten tisztelet Isten papjaiként azt jelenti, ezzel foglalja össze az apostol, hogy magunkat, mindenünket, egész életünket az Istennek szenteljük. Húztam itt egy vonalat, most itt befejezem ezt a prédikációt, a jövő héten fogom folytatni, mert látom, hogy elszaladt az idő, és talán a figyelmünk is egy kicsit ebben a nyomott időbe ül, de folytatjuk, testvéreim, majd a második verse a jövő vasárnap. Arra biztatlak benneteket, hogy gondoljátok meg, hogy miközben Isten szeretetéről és szerelméről prédikálok és prédikálunk nektek, és ezt hirdeti az ige, aközben Istennek mindannyian lekötelezettjei vagyunk. És erre az irgalomra és erre a kegyelemre, amelyet hirdetünk közöttetek, mindannyiunknak válaszolnia kell. Az apostol azt mondja, kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos Isten tiszteletetek. Segítsen az Úr ebben bennünket, ma is és az elkövetkezendő napokban is. Amen. Kedves testvéreim, a 472. dicséretünk 5. versét énekeljük most. A 472. dicséretünk 5. versét, amely így kezdődik, áldott Jézus, a földre jöttél, s vállaltál értünk szörnyűként. Jézus, a földre jöttél, s vállaltál értünk szörnyűként. Bár csak tudnánk igét követve, mi is szenvedni tűrni mind. Sok szolgát férfi nő ma bízva, átadjuk szívünket neked. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, a drága evangéliumért, amelyre ma is emlékeztetsz bennünket, és amely által azt is szívünkre helyezed, hogy választ kell nekünk adni mindarra a szeretetre és szerelemre, amellyel te eljöttél és eljössz hozzánk. Kérünk is téged, segíts, hogy jó válasz és igaz döntés születhessen a mi szívünkbe. Köszönjük, hogy ezt munkáltad és munkálod bennünk ígéd által. Adjad, Urunk, hogyha a tieid vagyunk, még inkább megerősödjünk testünk, lelkünk odaszánásában, élő, szent és neked tetsző áldozatban, hadd teljen a mi életünk. Okos Isten tiszteletként hadd éljük meg minden napjainkat, s kérünk azokért, akik még nem látják, nem értik, vagy akik elmenekültek eddig szent szerelmed elől, adjad, hogy veled való szövetségre léphessenek. Köszönjük te neked, hogy várod a mi válaszainkat, és minden időben azon fáradozol, hogy meggyőzél bennünket. Adjad, Urunk, hogy a mi szívünk megmelegedjen, és odaforduljunk végre te hozzád. Így kérünk téged, áld meg életünket, és segíts meg bennünket az önmegtagadás útján. És emlékezzél meg rólunk, hogy a te vezetésedet el ne vessük magunktól, hanem amit megértettél velünk, abban hadd járjunk igaz szívvel. És a bűnök útjairól te mentsél meg bennünket, és hozzál vissza nagy messzeségekből. Adjad a szívünkbe azt a vágyakozást, hogy a te igazságaidat akarjuk megtalálni és követni minden időben. Urunk, áld meg így gyülekezeti életünket, hadd legyen szent, élő és igaz, ahogyan mi itt együtt vagyunk, és hadd legyen neked kedves. Így tanítsál bennünket, formáljál bennünket az elkövetkezendő hét ige alkalmaink keresztül is. Hallgass meg könyörgéseinket, mikor megemlékezünk népünkről, szeretteinkről, amikor elét hozzuk a mi életünket, testi szenvedéseinket, lelki szükségeinket. Kérünk, hallgass meg bennünket, és légy a mi jó pásztorunk, akinek parancsait engedd mindig tiszta szívvel és igazán követnünk. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvéreim, most énekeljünk, ezzel zárjuk be Isten tiszteletünket. Énekünk, amelyet éneklünk, a 497. dicséret. A 497. dicséretünk 6. és 7. verse. Kegyelmeddel tartóztasd meg lelkünket, visszavezeti a mi gondolatainkat az igéhez, amelyről szólottam a testvérek között.
Tartóztasd meg lelkünket, hogy bűnnel ne fertőztessük testünket. Világosíts meg a bűnünket, hogy megtartsuk, Uram, te szent törvényed. A te szent lelked minket ösvényédben vezéreljen, Uram, szent törvényédben. Ma is hívünknek minden rendében, hogy így hozzád juthassunk az eget.